20 perc. Európa bajban van, függőségre kényszerít minket az Unió elhibázott energiapolitikája. Erről a magyar energiaügyi miniszter beszélt, és a minisztérium lépés, de hogy pontosan mit és mire van szükség, erről beszélgetünk a következő percekben Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nézzük a jelen helyzetet, az EU elhibázott energiapolitikáját. Mi volt az egész pontosan, és mit eredményezett?
Ugye tudjuk azt, hogy Európa energiaimportjának egy nagyon jelentős része érkezett Oroszországból. Ugye már a 60-as évek vége óta működik például a barátságkő olajvezeték, nagyjából akkor épültek ki a földgázvezetékek is, a testvériség vezetékrendszer, a Jamal, aztán az északi áramlat egy, a jobb sorsra érdemes északi áramlat egy, és ugye a helyzet az, hogy Európa tudta is, hogy diverzifikálni kellene a beszerzését, történtek is erre lépések, de igazából az oroszok megbízhatóan szállítottak, viszonylag olcsón, kiszámíthatóan, és egyszerűen nyilvánvaló, hogy az egész európai gazdaság ebbe az irányba csúszott, egyre inkább ráállt az orosz nyersanyaghordozókra, és ez a függőség már lassan azzá vált, egyre nagyobb mértékűvé vált, és ugye, hogyha ez így maradt volna, akkor Európa akár a földgáz szükségletének a 80%-át is az oroszoktól hozta volna, különösen az északi áramlat is elkezdhetett volna működni. De hát ez nem így lett, ezt a folyamatot úgy gondolta szerintem az USA, hogy meg kell valahol gátolni, Európa belecsúszik az olcsó energiahordozókba, ez egyébként az európai gazdaságnak hihetetlenül jó jött, azért megmaradtak a beszerzési diverzifikáció lehetőségei, ugye az olajnál eleve rengeteg tengeren érkező kőolaj érkezett az európai finomítókba, ugyanez igaz volt a földgázra is, hiszen volt Norvégiában is, Hollandiában is, Angliában is jelentős északi tengeri lelőhelyek, tehát azért nem volt ez teljesen rossz ötlet. Minden esetre ez egy stabilitást adott az európai gazdaságnak, amin különösen a német ipar, de az összes, a francia is sokat profitált, és ebből kialakult egy jelentős export többlet, egy jelentős fellendülés. Hát ennek lett vége most a orosz-ukrán háborúval.
Na nézzük azt meg, hogy ebben a politikai környezetben hogyan lehet versenyképes a magyar energiaágazat, hogyan lehet zöld célokat úgy teljesíteni, hogy a magyar lakosságra ez jelentős terheket ne rójon. Ugye azt mondja, a magyar kormány, hogy szuverén energiapolitikában hisz, azért ennek kell-e mégis valamilyen módon belesimulnia azokba az elképzelésekbe, amelyeket az Európai Unió az elmúlt 2,5 évben hangoztatott?
A magyar energiapolitika most teljesen belesimul az európai energiapolitikába. Addig nem simult bele teljesen, ameddig az Európai Uniónak a fő irány valamennyi nyilván német hatásra az atomenergia elutálása volt, de ez megváltozott, hál' Istennek győzött a józan ész, és a módosított taxonómia rendeletben az Európai Unió elismerte, hogy az atomenergia is fenntartható és dekarbonizált formája a villamosenergia termelésnek. Tehát most azt lehet mondani, hogy a magyar energiapolitika is teljes egészében illeszkedik az európaihoz. Nyilván Magyarországon fontos a saját forrásokra való építkezés, a saját megújuló energia lehetőségeink használata, ugye van ilyen program, a Corvinus program, amivel a saját földgázkitermelésünket igyekszünk fokozni, ugye hírt adott a sajtó is arról, hogy a saját kőolajkitermelésünk is fokozható, új kutakat találnak, tehát ez nagyon fontos, de nagyon fontos a zöldítés Magyarországon, de ésszel, tehát úgy, hogy a nap erőművek termelése ma igazából a legrentábilisabb a zöld áramtermelési módok között, szinte már alig kellene ehhez támogatás, ezért láttuk is, hogy az ösztönző politika eredményeképp 20-szoros ára nőtt Magyarországon 5-6 év alatt a naperőművi kapacitás, ma már 7000 megawatt fölött van, gyakorlatilag majdnem a napi fogyasztásunk, a 100%-ban fel tudnánk használni, akkor vagy annyi lenne a hatékonysága, szinte a napi fogyasztásunkat kitenni, úgyhogy ehhez most már alkalmazkodnunk kell a kiegyenlítő kapacitásoknak a növelésével, mert az egyelőre még nem nőtt. És ugye Paks 1 megmarad, tehát a Paksi atomerőmű tovább fog működni, a jelenlegi helyzet 2050 környékig, ez egyébként egy teljesen bevett nemzetközi gyakorlat, hogy kétszer is lehet üzemidőt hosszabbítani, megépül Paks 2, megépül a 3 modern földgáztüzelés, ami ki lehet egyensúlyozni a magyar villamosenergia rendszert, és épül egy vagy két szivattyús tározós erőmű, amivel meg el lehet raktározni, amikor túl sokat termelünk. Tehát kiegyensúlyozódik a rendszer, úgy tűnik.
Ugye nyilván ehhez tároló kapacitásokra is szükség van, majd erről is beszélünk. Nagyon sok családi ház, illetve még a panelprogramban résztvevő épületeknél is a napenergiát elkezdték használni. Ugyanakkor a hírek arról szólnak, hogy a jövőben a távhőt is át lehetne alakítani, méghozzá geotermikus erőforrásra. Hogy ez hogyan tudna működni? Mekkora mennyiséget tudna lefedni, mondjuk a földgáz helyett vagy mellett?
Hát erre büszke vagyok, mert még a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban dolgozva készítettünk egy távhőfejlesztési cselekvési tervet 2010-ben, 2011-ben, ugye hosszasan készült, sokszor átalakult, de a lényeg az, hogy a pályázati lehetőségek akkor nyíltak meg arra a távhő szolgáltatók, távhő termelők részére, hogy a geotermális energiát fokozottabban bevonják a távhő ellátásba, és bizony több nagyvárosunknak a távhőellátásába ezután kapcsolódott be, létezik olyan potenciál térkép, hogy hol lehetne még, hol érné meg, hol nincs távhőszolgáltató, hol van geotermia, hol nincs, tehát minden permutációban készítettünk akkor egy ilyen potenciál térképet, és jelenleg is ez érvényes, tehát egy nagyon jelentős rész, tehát körülbelül most is 20-30% már nem a földgáz aránya. Tehát ami már nem földgáz a távhőszolgáltatásban, nem földgázzal termeljük. Régen, ezelőtt, 2010 előtt 100% földgázból ment a távhőszolgáltatásba a hőtermelés, ma már 20-30% a megülő vagy a megülnek számító hulladék alapú hőtermelés aránya. Ez 50, a cél az, hogy 2030 magasságába elérjük az 50%-ot a megújuló terén, mert az már az Európai Unió minősítése szerint hatékony távhőnek és zöld távhőnek számít. Magyarország ezt a geotermiával is, és más akár elektromos, vagy más megújuló hőtermelési módokkal, ne felejtsük ki a hulladék egy részét, ami megújulónak számít, ne felejtsük el a biogázt, ne felejtsünk el egy csomó olyan más lehetőséget, ami szintén megújuló és tiszta. Ezzel Magyarországnak jó esélye van, hogy a hatékony távhő minősítést elérje. 2030-ra.
Milyen lépések szükségesek ehhez?
Hát nyilvánvaló, hogy azt tudom, hogy biogáznál készül egy intézkedési terv, aminek biztosan a része lesz az is, hogy a távhőszolgáltatásba hogy lehet bevonni, hogy lehet közvetlenül a földgáz ellátó rendszerbe a biogáz bevezetni. Ebbe az irányba kell a szabályozásokat módosítani, és akkor e felé haladunk. Tehát meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a hulladék, az energetikai célra hasznosítható hulladék visszakerüljön a rendszerbe, és ebbe az irányba is tovább menni. A geotermiánál megadott, ugye itt nagy a beruházás, igen, elég nagy a rizikó, tehát itt kell egy biztonsági tőke alapot csinálni, hogy ne ússzanak el a egyébként jó szándékú és szakmilag megfelelő vállalkozások.
Fél percünk van, a kitettségünket mennyiben lehet ezzel csökkenteni?
Magyarország akár szigetüzemmódban is tudna működni minden baj esetén. Ez természetesen azt jelenteni, hogy az összes, akár még a hazai lignitet meg szenet is fel kellene használni, ami ugye a klímabarát módon egyelőre nem megoldható. Tehát extrém esetben is lenne megoldás, de azért jó lenne ugye nyilván olcsón jól importálni, és minél diverzebben a földgázt, és minél diverzebben a villamosenergiát.
Tódi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!